Az előadásban alapvetően olyan dolgokról tervezek beszélni, amik egy stabil demokráciában trivialitásnak minősülnek. Nálunk azonban jól láthatóan messze nem konszenzuálisak. Az, hogy a demokráciával kapcsolatban trivialitásokat kell leszögezni, úgy gondolom önmagában is beszédes. Egyrészt ez abból fakad, hogy az elmúlt 20 évben a demokrácia alapkérdései közül jó néhányat, én úgy érzem, hogy a kelleténél kevésbé vitattuk meg a nyilvánosságban. Ezeket a vitákat mielőbb pótolni kell, és erre kínálnak kiváló alkalmat az olyan kevésbé egyértelmű helyzetek, mint például a jelenleg is zajló egyetemfoglalás. Másrészt a trivialitásokról a beszédet szükségessé teszi az is, hogy napjainkban egyre több trivialitás kérdőjeleződik meg. Ebből fakadóan az alapkérdések tisztázása a demokratikus értékek melletti kiállásnak is tekinthető. A jogállami keretek lebontása és a parlamenti munka kiürésítésének sok szempontból logikus következménye az olyan társadalmi mozgalmak megjelenése, melyek a civil társadalom részeként próbálnak hatást gyakorolni a mindenkori kormányzásra. Annak ellenére, hogy az érdekképviselete formájának létjogosultságát alig, hanem minden magát komolyan vevő demokráciában elismerik, a működése és a pontos kereteinek a működésnek az mégis számos kérdést vet fel. A bizonytalanságok mindenek előtt abból fakadnak, hogy a kormány és a civil társadalom legitimációs forrása eltérő, és a kettő közötti hierarchia nem magától értetődő. Ahhoz, hogy ezt a problémát megértsük, mindenek előtt ezeket a kérdéseket kell röviden tisztázni. A legitimitás Max Weber megfogalmazása szerint nem más, nagyon egyszerű szavakkal mondva, mint egy alá-fölé rendeltségi viszony elismerésre méltósága. Ennek ellenpontja a hatalmi helyzet, amiben nem az elismerés, hanem a tényleges vagy kilátásban helyezett kényszer biztosítja a hierarchiát. Az elismerésnek különböző forrásai különböztethetők meg, így a hagyományok, a karizma, vagy pedig a szerződés. Míg az első két esetben az elismerés forrása az igazságosság elvének a szempontjából racionálisan nem vitatható, nem mérlegelhető, addig az utolsó esetben igen. Ennek köszönhető, hogy a modern jogállami keretek között a hierarchikus állampolgári viszonyok elsősorban ilyen, tehát szerződéses típusú legitimitással vannak felruházva. Szerződés ugyanis lehetőséget kínál arra, hogy egy adott alá-fölé rendeltségi viszony keretei pontosan meghatározhatóak legyenek, így a lehető legkevesebb visszaérésre kerüljön sor. Első pillantásra úgy tűnhet, hogy önmagában ez a legitimációs forrás, ez képes arra, hogy a lehető legigazságosabb társadalmi viszonyok kereteit jelölje ki. Ennek megfelelően úgy tűnhet, hogy a cél, a demokratikus cél, az a társadalmi hierarchiák minél aprólékosabb jogi kodifikálása és a kijelölt szerződéses viszonyok minél alaposabb felügyelete. Azonban, ahogy arra már maga Weber is, de később olyan társadalomkutatók, mint Habermas rámutattak, ez az út nem járható. A jogi szabályozás abban a pillanatban, hogy abszolúttá válik, elveszti kapcsolatát a morális alapjaival, és potenciálisan teret nyit a legártalmasabb irracionalitásnak és önkénynek. Ezt a veszélyt próbálja kifejezni Weber a 20. század elején azzal a metaforával, a szolgaság vasketrece, majd Habermas később gyarmatosított életvilág képével. Mint hogy pusztán a jogi legitimitás nem tekinthető a demokratikus együttélés zálogának, ezért kiegészítésre van szüksége. Kézenfekvőnek tűnhet ezen a ponton a hagyományokra és a karizmára utalni, és csak ugyan a hétköznapi hierarchikus viszonyokat sokszor ezek a források legitimálják. Ugyanakkor ezek, ahogy az előbb is említettem, mint hogy racionálisan nem vitathatóak, potenciálisan magukban rejtik az elnyomás lehetőségét, és éppen ezért az igazságosság szempontjából aggályosnak tekinthetők. Ezen a ponton az elismerésre méltóságnak egy olyan forrását kell tehát megneveznünk, ami annak ellenére rejti magában az igazságossággal való konfrontáció lehetőséget, hogy nem egy szerződéses viszonyról van szó. Ezt a lehetőséget a jogi legitimitás születési feltételeire pillantva találhatjuk meg. A szerződéses viszonyokat végső soron azt teszi elismerésre méltóvá, hogy különböző eljárások sorozatában arra kinevezett szakértők igazságosnak minősítik őket. Ugye ez gyakorlatilag a törvényhozásnak, illetve annak a normakontrolljának a folyamata. Amennyiben ez a feltétel sérül, vagyis felmerül a gyanú, hogy a szakértők minősítési folyamata nem volt kielégítő, és ennek következtében az igazságosság szempontjait sértő jogszabályok lettek intézményesítve, úgy a szerződéses viszonyok elvesztik legitimitásukat. Könnyedén vállalható, hogy minthogy a szakértők is csak emberek, és mint ilyenek korán sem tévedhetetlenek, továbbá maga minősítési folyamattal kapcsolatban is bármikor fölmerülhetnek problémák, ahogy folyamatosan reflektálunk rá, így ez a fajta gyanú alapértelmezésben folyamatosan fönnáll egy demokráciában. Egy demokratikus jogállam ebben az értelemben arról ismerszik meg, hogy törvényhozóit és a törvényhozási eljárásait folyamatosan gyanúsítja idézőjelben. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a politikusokat folyamatosan bírósági tárgyalásoknak kellene, adott esetben ez is megtörtént, vagy bűnözőknek kellene tekinteni. Ehhez pusztán arról van szó, hogy a törvényhozóktól nem csupán elvben, hanem ténylegesen is elvárt az, hogy nyilvánosan igazolják döntéseiket, és ennek ellenőrzési feltételeit korlátlanul biztosítsák. Ahhoz, hogy egy ilyen tényleges igazolás, indoklás megtörténhessen, szükség van olyan aktorokra, szükség van olyan szereplőkre, akiknek a feladata maga ez a gyanúsítás, maga ez a számonkérés, más néven kritikai kontroll. Első látásra úgy tűnhet, hogy ezek a szereplők elsősorban mindenkori ellenzéki képviselők, valamint az alkotmányos ellenőrző szervek köréből kerülhetnek ki. Azonban az ő működési feltételeik szintén a jogi legitimitáson alapulnak, melynek torzulása könnyen az ő korrumpálódásukhoz, vagy adott esetben ellehetetlenülésükhöz vezethet. Ilyen formán helyettük olyan szereplőkre is támaszkodni kell, akik az intézményesített politikai szférán kívül találhatóak, és éppen ezért rájuk ezek a problémák nem terjednek át. Ezek a szereplők a civil mozgalmak. Legitimitásuk nem közvetlenül jogi, ugyanakkor ahhoz kapcsolódik, amennyiben a jogi legitimitás korlátainak felismeréséből fakad. Az elismerése forrását participatív legitimitásnak nevezhetjük, vagyis a részvételen alapuló legitimitásnak, arra utalva, hogy az állampolgárok saját delegált képviselők felett gyakorolt közvetlen ellenőrzés folyamatban való részvétele, az maga is egy elismerésre méltó folyamat. Bizonyos szempontból ennek a fajta legitimitásnak óhatatlanul képlékenyek a keretei, hiszen pontosan az az exaktság hiányzik belőlük, ami a jogilag kodifikált intézmények sajátossága. Ugyanakkor ez korán sem jelenti azt, hogy állampolgárok tetszőleg egy szerveződése ilyen legitimitást tudhatna magának. Ez csak is azokról a mozgalmakról mondható el, amelyek az egyetemes, tehát általánosítható emberi jogok nevében és azokat betartva bírálnak valamilyen folyamatot vagy döntést. Ilyen formán a kirekesztő, antidemokratikus, világnézeti alapon szerveződő szervezetek automatikusan kívülrekednek ezen a körön. Az általános igazságossági elvek nevében fellépő, részvételen alapuló legitimitású szervezeteknek ugyanakkor attól függetlenül lehetőséget kell biztosítani a politikai döntések ellenőrzésére, hogy valamilyen intézményesített, megválasztott, delegált testületként működnek-e vagy sem. Ez a jog ugyanis nem a delegáció, nem a képviselet elvén alapul, ez a legitimitás nem a képviselet elvén alapul, hanem ez egy alapvető állampolgári szabadságjog, mint egy függeléke a szerződéses alapú legitimitásnak, annak a belátása, hogy ez nem lehet tökéletes. Ezért aztán akár egyetlen állampolgár is érhet ezzel, és amikor ezt teszi, automatikusan egész közösségét képviseli, hiszen annak szabadságát védelmezi. Fontos továbbá leszögezni, hogy a fenti elvek nem esetlegesek, nem egy politikai világnézetet tükröznek a sok közül, hanem egy olyan praxisra, egy olyan gyakorlatra utalnak, ami bizonyos szempontból a lehető legracionálisabb az eddig kipróbáltak közül. Ahelyett, hogy bizonyos intézményesített elvek kőbe lennének vésve, az igazságos társadalmi rend eszerint nem más, mint a törvényhozási folyamat minél apróbb részleteire kiterjedő kritika lehetőségének megteremtése. Mindezek alapján nem túlzás azt állítani, hogy aki nem ismeri el ezeket az elveket, tehát a nyilvánosság és a kritika civil kritika lehetőségnek elvét, tehát nem pusztán valamilyen más világnézeti talajon áll, hanem vagy valami alapvetőt nem ért a modern világból, a modern demokráciából, vagy pedig rossz hiszeműen visszaél a helyzetével, és valójában nem egy legitim uralmi viszony kialakítására törekszik, hanem egy hatalmi pozíciót próbál elfedni. Úgy gondolom, hogy ezek az elemzések világítják meg a civilek és a törvényhozók viszonyát napjainkban. Azok az érvek, miszerint az oktatói vagy hallgatói hálózathoz hasonló civil mozgalmaknak nem választott szervezetek lévén nincs legitimitásuk, és ebből fakadva nem tekinthetők az őket érintő kérdésekben, tehát a felsőoktatás kérdéseiben tárgyaló partnereknek, nem állják meg a helyüket. Az igazság ehelyett az, hogy ezeknek a szervezeteknek a legitimitása az más forrásból származik, de ettől még pontosan annyira valós, pontosan annyira igazolható, mint a választott, delegált törvényhozóké. A fentiek fényében belátható, hogy aki ezt tagadja, az, ahogy az előbb is mondtam, vagy valamit nem ért, vagy amit talán ennél is rosszabb, visszajönni igyekszik helyzetével. Köszönöm szépen a figyelmet!